Ez a Sportvilág.
Sima fradi siker a Paks ellen, Győri döntetlen Debrecenben. A Vasas három év után visszajutott az NB1-be. Bajcajev ezüstérmes a birkózó EB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
Sportvilág.
A mindkét bajnoki címért küzdő csapat pályára lépett a labdarúgó NB1-ben. A listavezető Győr a harmadik Debrecen otthonában vendégeskedett, a mérkőzésről Tóth Béla tudósít.
Tett egy aprócska lépést a bajnoki cím felé az Eto azzal, hogy nem kapott ki Debrecenben. DVSC Győri Eto 1-1. A mérkőzést talán a debreceniek kezdték jobban. Az első fél óra végén a Loki dolgozta ki a legnagyobb lehetőséget. Guerrero futott el a bal oldalon, aztán az alafonalról centerezett. A második hullámban érkező Kocsis viszont eltörte a labdát, így a kapu mellé továbbított. Az első félidő 40. percében a vezetést a Győr szerezte meg, Schön játszotta be a labdát a 16-oson belőlre, a háttal a kapunak álló Vitális előbb átvette, majd kapura fordult a védő szoros őrizetében, és éles szögből, picit a jobb oldalról, jobban lőtt a hosszú jobb felső sarokba. Ezzel szerzett, ezzel a remek egyéni villanással vezetést az Eto az első félidő végén. A második játék részben próbálta minden erejét mozgósítani a Debrecen az egyenlítés érdekében. Mehiasz fejese az még nem jelentett megoldást, a túloldalon pedig Schönnek volt egy lehetősége. Mbuali előtt adódott még egy óriási helyzet, amikor Steffuj centerezését követően a második félidő derekán Demjént tornáztatta meg. Egyenlítő találat viszont a 75. percben mégiscsak született, ekkor Kusmir jobboldali beadását követően Cibla bólinthatott, a lécről vágódott a labda a gólvonal mögé, ezzel tehát a játék képét tekintve megérdemelten egalizált a házgazda a Debrecen. A leges legvégén még Kusnyírnak volt egy lehetősége arra, hogy akár meg is fordítsa a mérkőzést a Debrecen, ám akkor nem sikerült a fejesével eltalálnia a kaput Kusnyírnak. Talán igazságos ez a döntetlen, de a leginkább ez az Etónak kedvező, mert hogy az utolsó két fordulónak a tabella éléről vághat majd neki az Eto pont előnnyel a Ferencváros előtt. Az utolsó kettő fordulóban a Győr a Diósgyőrrel és a Kisvárdával játszik, még a Ferencváros egyrészt utazik az Újpesthez, másrészt pedig fogadja a Zalaegerszeg gárdáját. A végeredménnyel búcsúzom a Nagyerdei stadionból, Debrecen Eto 1-1.
Halljuk az érintetteket. Cingerkocka Herrietta elsőként a győriek gólszerzőjével Vitális Milánnal beszélgetett.
A góloddal ugyan még vezetett az Eto, amely végül egy ponttal távozik, félig tele vagy félig üres a pohár?
Hát az első fél úgy, ahogy még rendben volt, aztán a második fél, de én kimondom, hogy katasztrófa volt konkrétan. Tehát én nem tudom, hova tenni ezt a teljesítményt, annyira rájutunk erre a második fél, hogy ne kapjunk ki, hogy én nem tudom, ez így nem oké, nyilván nincs tragédia, mert még vezetünk egy ponttal, de egyszerűen én nagyon-nagyon elégedettem vagyok, mint kapitány, mint saját csapatomnak a kapitánya, úgyhogy, de tényleg, ahogy mondtam, még vezetünk, van két meccs, azt meg kell nyerni.
A fáradtság is kijött a végére?
Szerintem biztos, ugyanakkor szerintem akkor sem lehet ráhúzni egy gólos előnyre, hogyha bajnokok szeretnénk lenni. Én úgy gondolom, hogy lehet kritikus vagyok, én kimondom, amit gondolok, de tényleg meg kell nyerni a két mérkőzést, és megvan ez arany.
Ugye a három az nagyon nagy lépés, hatalmas lépés lett volna, ez az egy, ez most mekkora egy pont az arany felé?
Annyi, az egésznek a pozitív része szerintem, hogy nem kaptunk ki, és ugyanúgy vezetjük a tabellát. Egy vagy három, ugyanaz, már ugyanúgy vezetünk szerintem, de tényleg rajtunk múlik az utolsó két meccs, úgyhogy azt meg kell oldani, és akkor minden rendben lesz.
Vitális Milán után jöjjön a győriek vezetője, Borbé Balázs, aki kevésbé volt kritikus saját csapatával szemben.
Akciókat igen, három pontot viszont nem szerzett a csapata, a játékot látva, bosszus?
Nem lepődtem meg, hogy egy picit hiányzott a frissesség, nyilván egy 8 napon belül. A harmadik nagyon intenzív meccsünket játszottunk. Én úgy gondolom, hogy az első fél egy kicsit ilyen taktikus volt mindkét oldalról, senki nem akart nagyon kockáztatni. Mi egy bravúros egyéni megoldás után gólt szereztünk. A másik fél időben ott azért már tényleg látszódott, hogy nagyon fogy az erőnk, de próbáltunk egy picit visszapúzódni és kontrákkal veszélyeztetni, az sikerült is. Mbuali fején ott volt a második gól, de bravúrosan védte a hazai a kapusa. Csináltunk egy hibát, kaptunk egy gólt, de én úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született.
Vlado Jut az pont azért küldte a pályára a Loki gólja előtti szituáció, a hasonló szituációk hatástalanítására?
Hát ja, most nem lát be olyan jól, mint ahogy szokott. Nagyon nehezen vette fel a ritmus, de nem hibáztatok senkit, mondom, a Debrecen is megérdemelt a gólt.
Viszont még két mérkőzés hátra van, és egy pont az előnyük a Ferencvárossal szemben.
Én mondtam múlt héten is, hogy nincsen mi lefutva. Nekünk 7 pont szükséges ebből a 9-ből, egy megvan, még 6-ot szereznünk.
A győri reakciók után következzen a debreceni Lang Ádám értékelése.
3 mérkőzés, 3 pont az Eto ellen, de mi múlt, hogy ez a mai miatt nem lett 5?
Inkább talán én azt mondom, hogy az előzőekkel lehetett volna mit kezdeni. Hát ez a mai, ez egy igazi rangadó volt tényleg. Én azt mondom, hogy én belülről személy szerint élveztem az egész mérkőzést. Lüktetett, volt tempója, ott is voltak ígéretes lehetőségek, a mi oldalunkon is voltak. Bátran mondom, hogy én szerintem ez a pont az osztozkodás, ez fair volt az összkép alapján. Hát az Eto ellen egyébként élmény futballozni, jó játékosok, jó foci, igazi kihívás. Szerintem jól teljesítettünk ma, és elégedettek lehetünk az egy ponttal.
Azt mondtad, hogy ha a következő 2 mérkőzésen megvan a 4 pont, akkor nem kérdés, hogy ki a dobogó legalsó foka egy lépéssel közelebb a bronzhoz?
Fogalmazhatunk így, így van. Minden pont számít itt tényleg. Tehát látva az, hogy mennyire kiélezett itt a csata, ugye 3 csapat van versenyben azért a harmadik helyért keményen, tényleg minden pontnak jelentősége van, sikerült egyet szerezni. Jön most egy igazi kiki mérkőzés jövő héten nekünk idegenbe. Tudjuk, hogy milyen nehéz ott játszani, úgyhogy ezt most szépen ki kell pihenni, levonni a jó dolgokat, szépen elrakni a zsákba, és akkor lehet készülni a következő mérkőzésre frissen, tényleg ki lehet pihenni ezt, mert azért sokat kivett belőlünk szerintem.
A nap első mérkőzésén a forduló előtt 3 pontos hátránnyal második Ferencváros a dobogóra hajtó Paksot fogadta, ezt a mérkőzést Katona László tekintette meg a helyszínen.
Hozta a kötelezőt a címvédő Ferencváros Paks 2-0. A 7. percben Gruber baloldali beadása után Joseph fejelt fölé. A 8. percben Kovacevic kapott egy indítást, a 16-oson belülre pattant a labda, majd ballal kissé balról lőtt, Gyetván védte a kísérletet, amely a bal sarok felé zúgott. A horvát csatárt később le kellett cserélni sérülés miatt. A 20. percben a ferencvárosi Gomez kezére pattan a labda, mégsem ítélnek 11-es. A 25. percben oda indította Grubert, aki 8 méterről a toppogó Gyetván mellett mellé emelte a labdát. Fél óra után Gruber ismét veszélyeztetett, de igazából Gyetván tartotta a lelket még a paksiakban. A 43. percben aztán Kanikovszki végezhetett el szögletet, a beívett labdát Gomez 5 méterről fejelte Gyetván kapusba, majd a kipattanó Joseph vágta a léc alá 1-0. A második félidőben tovább támadott a Fradi, Kanikovszki jobboldali ívelése után Korbu fejelt 4 méterről fölé bólintott az 55. percben. Egy pillanattal később Joseph 8 méterről Gyetvánba vágta a labdát. A 66. percben Máté eladta a labdát, első érintései egyike volt ez a cserejátékosnak. Gruber laposan passzolt Josephhez, aki jobbal a bal sarokba belsőzött 11 méterről, ezzel 2-0. A 76. percben Böde szépíthetett volna, de 10 méterről csúnyán fölé bombázott. A 86. percben pedig Korbut második sárgával kiállította Bogár Gergő játékvezető. Sikerével az FTC mindent megtett annak érdekében, hogy a bajnoki aranyért folyó harcban versenyben legyen. Ferencváros, Paks 2-0.
Halljuk itt is a főszereplőket. Korsós Kristóf elsőként a ferencvárosiak duplázó játékosát, Lenny Josephet kérdezte.
A hét elején is volt már egy sikerélménye a csapatnak, most pedig a hétvégére is jutott egy győzelem, gratulálok ehhez. Milyen felfogásban játszott ma a csapat?
Igen, tudtuk, hogy nagyon fontos lesz a mai mérkőzés, már csak olyan szempontból is, hogy előbb van, mint a Debrecen és a Győr összecsapása, úgyhogy szerettünk volna egy kis nyomást is helyezni a Győrre ilyen szempontból. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos győzelem volt a mai.
Ezzel a győzelemmel akkor saját magatokról a nyomás viszont egy picit átmenetileg néhány napra lejjebb került?
Igen, úgy gondolom, hogy ezzel sikerült egy kicsit áttenni rájuk a nyomást, és nyilván mi is várjuk azt az összecsapást, ami a mai meccsünk után van.
Volt 2 gólod is, és ezek után még meglőheted volna a harmadikat, és az ott mennyire bosszantott, hogy fölé ment az a lehetőség?
A legfontosabb az volt, hogy 2 góllal sikerült a csapatot ma segítenem. Minden egyes gól ilyen szempontból öröm a számomra, úgyhogy nem volt ez annyira frusztráló.
Most ebben az időszakban nagyon megy a játék. Ha minden igaz, a negyedik bajnoki gólod volt az áprilisban. Mi az, ami most ilyen jól működik, ilyen jól összeállt?
Everybody is focused, everybody is ready to win this league.
Úgy gondolom, hogy mindenki nagyon fókuszált és készen állunk megnyerni ezt a bajnokságot rajtunk. Ez nem fog múlni. Úgy gondolom, hogy a pályán is kifutjuk magunkat, összefogottan védekezünk, úgyhogy ilyen szempontból maximálisan csapatmunka ez.
This is the mindset.
A ferencvárosiak vezetőedzője Robi Kín ugyancsak elégedetten értékelt.
Gratulálok a győzelemhez. A mérkőzés előtt beszéltünk arról, hogy vajon mennyire lesz magabiztos a csapat, és bár voltak hibák, de azért úgy tűnt, hogy nem kapkodott, nem idegeskedett a csapat. Hogyan látta ezt?
Úgy gondolom, hogy tudtunk irányítani a meccs nagy részében, és olykor igen szép focival is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy kényelmes győzelem volt ilyen szempontból.
Futni és tudott a csapat, illetve akár Josef sebességét is ki tudta használni, ilyen értelemben működött a meccs terv.
Igen, hogyha egy kicsit még élesebb vagyunk, akkor akár még lőhettünk volna több gólt is, de a szezon ezen szakaszában úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb a három pont.
A szezon során sokszor volt gond a hazai bajnoki mérleggel, ez most sorozatban az ötödik győzelem, ez megint olyan plusz energiákat adhat a csapatnak, ami segíthet az utolsó két fordulóban?
Nagyon remélem, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mérkőzésünk volt ebben a szezonban, hogyha megnézzük a nemzetközi mérkőzéseket, és nem is számolom ide akár a magyar kupa mérkőzéseket, de ettől függetlenül a srácok hétről hétre tudtak frissességet is mutatni.
Robi Kín után következzen Paksi kollégája Bognár György.
A Ferencváros nyerte végül a mérkőzést, de milyen véleménnyel van a saját csapata játékáról? Ugye a helyzet az inkább csak a végén volt ott Büde Dániel révén.
Szerintem nagyon sima meccs volt a Fradi szempontjából, megérdemelten győztek két góllal is. Mi próbáltuk összerakni a csapatot, főleg a fiatalokból, 4-5 fiatal is a pályán volt. Hát szerintem pályafutásuk csúcs, hogy az Üllői úton játszhattak.
Ott a mérkőzés első percében az érződött, hogy van egy elképzelés, hogy kicsit feljebb tolta saját csapatát a Paks, viszont ez csak néhány percig tartott. Mi miatt borult ez?
Nem borult, tehát akkor a hátütő erő nincs azért a csapatunkban, nem volt se rutin, se mondjuk úgy, hogy játékkészség, hogy tartalommal meg tudjuk ezt tölteni. Próbálkoztunk, többször is fölmentünk, de alapjában éve nagy hátütő erőt ez nem jelentett.
Ugye a fél idő előtt nem sokkal bekapott gól, az sosem segít a gólt kapó csapatnak, viszont ott az mennyire borított az egész forgatókönyvet akár a második fél időre nézve.
A játékképe alapján bármikor kaphattunk volna gólt, most hogy éppen szögletből jött az első fél idő végén, ez egy dolog, de azért volt 2-3 lehetőség ezen kívül is. Tehát nem feltétlenül a játékkép alapján, nem feltétlenül a szöglet volt, ami veszélyes volt. Voltak olyan támadásai a Fradinak, amiből lehetett volna azért gólt szerezni.
Vinnecker sérüléséről lehet-e valamit tudni esetleg?
Rosszul lett, valószínű gyomorbántalmai vannak, nem tudom még egyelőre. Rosszul lett, és azért kellett lecserélni. Rendbe fog jönni jövő hétre.
Két fordulóval a bajnokság befejezése előtt tehát élen a 63 pontos Győr, megelőzve a 62 pontos Ferencvárost. A harmadik helyért az 50 pontos Debrecen, a 48 pontos Zalaegerszeg és a 47 pontos Paks van még versenyben. Ami pedig a másodosztály küzdelmeit illeti, a Vasas 2-0-ra nyert a Videoton otthonában a labdarúgó MB2 27. fordulójában, ezzel visszajutott az élvonalba. Már a harmadik Kecskemét 5-1-re kiütötte a vendég Tiszakécskét, a piros-kékek előnye 3 fordulóval a bajnokság zárás előtt 10 pont, így az angyalföldiek 3 MB2-es szezon után jövőre újra ott lehetnek majd az első osztályban. Barkóczi Barnabás Szabó Bencének nyilatkozott a fehérvári találkozó után.
Gratulálok a feljutáshoz. Milyen érzések kavarognak most így benned?
Köszönjük szépen először is. Hát rettentően boldog vagyok, mert szezon elejé óta ez volt a cél. Már a múltkori meccsen is beúszhattuk volna a győzelmet, de így sikerült. Nagyon boldogok vagyunk tényleg.
Beszéljünk egy kicsit arról a két gólról, amit szereztetek, mert ugye az egyikben neked nagyon komoly szerepet volt, ugye te voltál, aki megszerezte a gólt, a másiknál pedig előkészítettél. Hogy emlékszel ezekre vissza?
Próbáltam az első gólnál, amit szereztem, ott beérni. Szerencsére odapattant és be tudtam kotorni. Második pedig egy kontratámadásból sikerült, és a végén a Pető szerencsére ő azt be tudta fejezni.
Gondolom ez egy nagy álom, hogy NBA-ben fogsz pályára lépni.
Igen, természetesen ez volt az álmom gyerekként, azért harcoltam, úgyhogy végre sikerült.
A Vasas tehát feljutást ünnepelhetett, és feljutást ünnepelne jövőre a fehérváriak trénere Pető Tamás is.
Fehérvárnak nagyon sok helyzete volt itt a mérkőzés során, és a Vasas rúgta végül a gólokat, hogy élted meg?
Alapvetően jól, mert nagyon jól játszott a csapaton. Tehát nem tudom elmarasztani a játékosokat. Én úgy gondolom, hogy az első fél idő azért kicsit kiegyenlítettebb volt, de a második fél idő alapján nekünk ezt a mérkőzés gólokkal kellett volna megnyerni. De a futball ilyen, hogyha kihagyod a helyzeteket és az adódó lehetőségeket nem váltod gólra, akkor előbb-utóbb megbüntetnek. Most minket megbüntettek. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy jól játszottunk, ez egy jó út, amin járunk, és bízom benne, hogy ezt tudjuk továbbvinni majd.
Már csak azért is, mert ugye mérkőzés, hogyha nem számítjuk, akkor 10 meccsen át veretlenek voltatok, tehát ez azért egy edzőnek biztos, hogy jó visszacsatolás. Hogyan látod a folytatást a Fehérvár számára?
Hát most van még ugye hátra 3 mérkőzésünk, ami 3 nagyon nehéz mérkőzés lesz. Én azt remélem, hogy ezt a 3 mérkőzést azért meg fogjuk tudni nyerni, meg is akarjuk nyerni, szeretnénk megnyerni, és akkor jövőre pedig nekiindulni ugye a bajnokságnak, hogy ténylegesen a célunk az a feljutás.
Itt azért a Vasas ünnepel a másik öltözőbe, hát gondolom a következő szezon végén ezt ti szeretnétek.
Na, pontosan ugyanezt mondtam a játékosaimnak, hogy remélhetőleg jövőre majd mi fogunk így ünnepelni, de ezeket a meccseket nem szabad elveszíteni. Tehát azt mondtam, hogy ha nem is nyered meg, de elveszíteni nem szabad ezeket a meccseket, ez egy rangadó volt. Nekünk ezeken a mérkőzéseken sokkal jobban kell koncentrálni a végbefejezésekre, és akkor nem lesz probléma.
A labdarúgó MB2 többi mai mérkőzésén Budafok-Szeged 2-0, Csákvár-Kozármisleny 0-2, Mezőköves-Dajka 1-1, Szentlőrinc BVSC 2-0, illetve Békés Csaba Karcag 0-0. A forduló a holnap esti Honvéd Soroksár találkozóval zárul, vezet az 58 pontos Vasas, a Honvédnak 54, a harmadik Kecskemétnek 48 pontja van. A tabella végén 13. a holnap játszó Soroksár 26 ponttal, megelőzve a 25-25 pontos Budafokot és a Békés Csabát, a sereghajtó a Szentlőrinc 24 ponttal. Még mindig labdarúgás, de már külföld. A Chelsea lesz a Manchester City ellenfele a labdarúgó angol kupa fináléjában, mivel a második elődöntőben a londoni Wembley stadionban 1-0-ra legyőzte a Leeds Unitedet. A Chelsea 2022 után jutott újra a döntőbe, összességében 8-szor, míg döntőbeli ellenfele a Manchester City 7-szer nyerte el eddig a trófeát. Az FA Cup döntőjét május 16-án szombaton rendezik, ugyancsak a Wembleyben. További eredmények Európából: a török élvonalban Galatasaray-Fenerbahce 3-0. Az éllovas Galatában Salai Roland kezdőként 86 perc játék lehetőséget kapott. Csapata győzelmével 3 fordulóval a zárás előtt 7 pontosra növelte előnyét az üldöző Fener előtt. Franciaországban Le Havre Metz 4-4, a hazaiaknál Loic Négo végig a pályán volt. Az osztrák Bundesliga magyaros rangadóján Rapid Salzburg 1-0. A bécsieknél Bolla Bendegúz végig játszotta a találkozót, a vendégeknél Redzics Damir a 84. percben állt be csereként. A német Bundesligában Stuttgart Werder Bremen 1-1, Borussia Dortmund Freiburg 4-0, győzelmével a Dortmund BL induló. Olaszországban Fiorentina Sassuolo 0-0, Genoa Como 0-2, Torino Inter 2-2, AC Milan Juventus 0-0, az Inter itt jövő héten bajnok lehet. És végül Spanyolország, Rayo Vallecano Real Sociedad 3-3, Oviedo Elche 1-2, Osasuna Sevilla 2-1, és a 86. percben Villarreal Celta Vigo 2-1.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
A címvédő Győri Eto és a francia Metz után a román bajnok Csesseme Bukuresti és a francia Brest Bretagne jutott be a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjébe. A bukarestiek 2018 után lehetnek ott ismét a végjátékban, miután az első mérkőzésen elszenvedett egy gólos vereséget követően hazai pályán 37-27-re legyőzték a dán Esbjerget. A Brest a román Gloria Bistrica elleni 2-es győzelmével 2021 után másodszor játszhat elődöntőt. A 4-es döntőre június 6-án és 7-én kerül sor az MVM Domban, az elődöntők sorsolását hétfőn 15 órától tartják. A Tatabánya 33-31-re kikapott a bosnyák Izdivác otthonában a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjének első mai mérkőzésén. A visszavágóra jövő pénteken kerül sor Tatabányán. A Sziget-Szent Miklós hazai pályán 79-71-re kikapott a Győrtől a női kosárlabda NB1 alsóházi küzdelmeinek zárónapján, ezzel búcsúzik az élvonaltól. A nap másik mérkőzésén Dávid Kornél Akadémia, Cegléd 81-103. A tiranai birkózó Európa-bajnokság zárónapján Bajcejev Vladislav ezüstérmet nyert a szabadfogásúak 125 kg-os súlycsoportjában, miután a döntőben 8-0-ra kikapott a címvédő azeri Mesvidilis Vilitől. A 74 kilósok között szereplő Kuramagenov Murad pedig az 5. helyen végzett, A 2019 óta magyar színekben szereplő sportoló akció nélküli technikai pontokkal szenvedett vereséget a bronzmeccsen az örmény Haratyunyántól. A magyar küldöttség így 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta az albániai kontinens viadalt. Tegnap ünnepelte 60. születésnapját Temesvári Andrea. Az egykori kiváló teniszező ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió vendége volt ma, ahol Edvi László a kezdetekről és a legelső születésnapi emlékekről is kérdezte.
Ugye fiatalon kerültem ki apukám, anyukám, tehát főleg apu miatt, amikor abba hagyta a karrierét Algériába, Algérba
értünk. Bocsánat, aki nem tudná, kosárlabdázott is, kosárlabdázóként dolgozott.
Hál' Istennek még él, igen, ő él. 92 éves lesz idén, reméljük decemberben ezt meg is ünnepelhetjük.
Hát hallgat bennünket, akkor innen is üdvözöljük Temesvári Ottót.
Nagyon, ő is ott volt tegnap, hál' Istennek egy gyönyörű szép beszédet is mondott, amint természetesen én nem bírtam visszatartani magam, és is kicsit pityeregtem is, úgyhogy nagyon jó esett. Tehát Algériába voltunk, hát onnan emlékszem egy picit vissza így egy-egy szülinapra, de hát igazából, amikor hazaérkeztünk Magyarországra 10,5 éves koromba utána, bevillannak szülinapok.
Egy 20. születésnap az biztos bevillan,
persze.
Akkor már egy csúcsán voltál.
Akkor pont mondhatni, hogy sajnos nem, mert a csúcson voltam, amikor utána megsérültem 87-ben, tehát pont 21, tehát 20, igen, után, úgyhogy ott volt 2 év, ami nagyon nehéz volt, de nem emlékszem mindegyikre vissza, szóval hihetetlen a meccseknek, meg a versenyeknek, ahogy visszapörgetem néha, nagyon sok minden bennem van, hihetetlen módon még egy beütésre is emlékszem, de vannak olyan meccsek, meg versenyek, amit apu nagyon-nagyon jól elmond, és azt tényleg volt, de nem ugrik be úgy, hogy nem tudom elmondani, hogy ez miért van, meg azt sem mondhatom, hogy mindig a legjobbak jutnak eszembe, tehát van olyan, ami randomszerűen jut csak eszembe, meg ilyen fiatalkori, például ezt tegnap is, vagy tegnap előtt nyilatkoztam, pont a Magyar Tenisz Szövetségtől csináltak velem egy pici gyors interjút, és ott említettem meg, hogy az első Európa-bajnokságom, ami Nizzába, amit megnyertem, nem az elsőt, nem amit megnyertem elsőt. Arra például teljesen emlékszem a beütésre, a mérkőzésnek pontjaira, ki ellen játszottam, szóval hihetetlen. De utána meg kiestek dolgok.
Viszont arra emlékszel-e, hogy kezdted a teniszkarrieredet, hiszen ha jól tudom, 5 éves korodban kerültél ki édesapád révén Algériába, akkor előtte még itthon nem teniszeztél.
Nem, egyáltalán nem, és ott is inkább apukámnak volt, fiatal gyerekeknek ott mellette a magyar közösségnek felkérték, hogy tartson kis kosárlabda edzéseket, és hogy sportoljanak, és oda mindig elmentem. Tehát én nagyon sokat kosaraztam, és én nekem úgy kezdődött az egész, és ezt mai napig mondja mindenhol apukám is meg is, hogy ő imádta a teniszt, és ő teniszezett, ő volt a tenisz szerelmese, és arra gondolt, hogy ahogy én növök fel, megtanít, de csak azért, hogy legyen neki egy partnere, hogy nekem mindig valakit felhívni, és már 8-9 bőven elmúltam, amikor elkezdett megtanítani, tehát nem arra gondolt, hogy majd Algériába, hanem majd amikor felnövök, hogy legyen egy partnere. De hát olyan gyorsan elkezdtem megtanulni, amiket tanított, meg olyan jól felfogtam ennek a tenisznek a technikáit, meg a taktikáit, ahogy elkezdett nekem sokat erről beszélni, meg utánoztam, meg néztem videókat, meg ahogy mutatta, hogy tényleg mutatott valamit, és rögtön megcsináltam, és ezen teljesen szerintem ő is elájult, hogy ilyen gyorsan tanulok meg valamit, és meg is tudom csinálni. Tehát nem csak egyszer, hanem folyamatában. Úgyhogy itt alakult ki ennek a sportnak a nem csak szeretete, hanem az, hogy tényleg bírom is a terhelést. Tehát akkor utána már lementünk, és hobbiból, de hogy jó, akkor menjünk le többször. Akkor én mondtam, apuci, még ezt gyakoroljuk, és amikor hazajöttünk Magyarországra, akkor én szerettem volna folytatni.
Hogyha manapság eldobok egy teniszlabdát valahol Budapesten, biztos, hogy eltalálok egy teniszpályát. Akkoriban azért, ha jól emlékszem, így 70-es évek második felében azért nagyon-nagyon kevés teniszpálya volt. Budapesten országos szinten meg talán még kevesebb.
Nem azt mondom, hogy kevés, inkább amiből kevés volt, ugye salak az európai játékosoknak, meg a játék stílusa is inkább a salakos pályához áll közelebb, mert valahogy Európában az terjedt el. De a kemény pálya, ami Amerikában vagy például a füves játék, ugye Wimbledon, meg az Ausztrál Open-t, én még játszottam, amikor füvön volt megtartva, nem ezen a rebound-észen, amin most. Soha nem feleltem a Hélia, vagy a nem is tudom melyik szállodának, az Olimpia fönt a Normafánál egy ilyen rekordtán-szerű pályája, ami hasonlított jutott a legjobban ahhoz, ahova egyszer mentem, például a nizzai Európa-bajnokságon, az nem salakon, hanem keménypályán volt, és ott edzettünk, kértünk lehetőséget, úgyhogy azt el tudom mondani, hogy akkoriban is nagyon sokat segítettek, amikor tudtak ilyen lehetőségben, hogy ez a szálloda odaadta a pályát, meg persze megmondta, hogy mikor mehetünk, mikor üres, de nagyon nehezen tudta apukám megszervezni, hogy azon a pálya rendszeren tudjon engem végigvinni, ami kellett. Éppen ezért alakult az is ki, hogy amikor felajánlotta Nick Bolitari, ugye tudjuk, hogy Nick Bolitari alapított meg egy nagyon szép, fantasztikus teniszakadémiát, és ő látott engem először 12-13 évesen, akkor rögtön felajánlotta az édesapámnak, hogy bármikor nyitva áll az ő akadémiának az ajtaja és kapui, és vendégül lát minket. Úgyhogy mi nagyon sokat mentünk oda, ami Floridába volt, mert ott tudtunk teljesen fantasztikus körülmények között felkészülni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kellett salakon, ha kellett fedett pályán, ha kellett füvön, ha kellett kemény pályán, ott minden adott volt, és a partnerek is. Úgyhogy ez egy nagy segítség volt számunkra.
Most pedig Formula 1. Ma hivatalosan is átadták az idén 40 éves felújított Hungaroringet. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, az M4 Sportnak összegzett.
Közel 3 év alatt ugye megújult a 40 éves Hungaroring. Az összes közmű újra lett aszfaltozva, a pálya nagy része. A főépület ugye gyakorlatilag ez a padoképület, 330 méter hosszú, 21 méter széles padoképület, 4 szinten újjáépült. A szemben lévő lelátó, tehát elképesztő változások történtek. Stílusosan megnyitottuk a szurkolóknak a pályát a Tiéd a Ring programmal. Ezek különböző szabadidős tevékenységek, hiszen ugye a tervünk az, hogy ez egy élményközpont, ez nem csak egy Forma 1-es pálya, hanem rengeteg aktivitást lehet itt végezni, és gyakorlatilag ugye az első 4000 szurkolót beengedtük stílusosan a 40 éves Hungaroringre, és pályalátogatás van, bejárhatják a pályát, különböző Forma 1-es mentési akciók vannak, offroad pálya, miniring program, futnak, bicikliznek, úgyhogy szerintem egy nagyon jó közösségi program van.
Ön személy szerint mire a legbüszkébb a fejlesztési csomagból?
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy nem kellett kihagyni Forma 1-es futamot. Tehát a tavalyi futamot is meg tudtuk úgy rendezni, ugye, hogy nem volt kész teljes mértékben a pálya, a kiszolgáló létesítmények, ideiglenes versenyirányítási központ volt, ideiglenes médiacenter, most ez mind beköltözött a főépületbe. A másik dolog, arra vagyok büszke, amikor tavaly ide jöttek a Forma 1-es pilóták és a Stefano Dominicali, akkor azt mondta, hogy tényleg ez egy olyan beruházás, hogy nem csak a gyorsaságában, hanem minőségében is egyedülálló a világon. Úgyhogy most jönnek folyamatosan azóta is a promóterek, különböző pályák promóterei, és tanulnak tőlünk, hogy ezt hogy lehetett ilyen gyorsan megcsinálni.
Összességében ezek a fejlesztések mit jelentenek a Forma 1-es magyar nagydíj jövője szempontjából?
2015 óta próbáljuk ezt gondozni, ezt a fejlesztést, hiszen pontosan tudtuk azt, hogy nem maradhat itt a Forma 1 akkor, hogyha ezek a fejlesztések nincsenek meg, hiszen mind a boxok, mind az egész épület nem felelt meg az elvárásoknak. Ez azt jelentette, hogy akkor gyakorlatilag 32-ig a szerződésünk az tovább él, illetve van egy opció, hogy 37-ig meg lehet hosszabbítani az F1-es futamot Magyarországon. Ez a jövő kérdés, hogy ezzel élünk-e, de egyébként, hogyha nem lett volna ez a felújítás, akkor az idei lenne az utolsó Forma 1-es futamunk 26-ban.
Ezek a fejlesztések mennyiben segítik mindazt, hogy a jövőben egy másik, a Liberty Media jogtulajdonában álló csúcskategóriát, a MotoGP-t is a Hungaroringen rendezzék?
Hát igen, ez a következő lépés, és ez egy nagy kérdés. Ugye jelen pillanatban a Balaton Circuiten rendezzük a MotoGP, illetve a Superbike versenyeket. Ahhoz, hogy motoros versenyeket tudjon fogadni a Hungaroring, akkor a Silverstone-hoz és Austria-Ringhez hasonló kombipályát kellene építeni. Az átalakítás néhány kanyart érint, főleg a 14-es, 1-es kanyart és a sikánt, illetve a bukótereket. Ez szerintem nagyon hasznos lenne természetesen, de ez nem a Hungaroring döntése. Ha ilyen feladatot kapunk, akkor készen állunk erre.
Ebben az esetben maradjunk még a Forma 1-nél, amelynek a népszerűsége töretlenül növekszik. Hogyan állnak jelenleg a Forma 1-es magyar nagydíj jegy eladásaival?
Az elmúlt 3 évben teltházzal voltunk, és azt tudom most mondani, hogy idén is teltházas verseny lesz. A jegyeladás az nagyon jól halad, gyakorlatilag néhány jegy van már csak, illetve majd napi jegyek lesznek, vagy állóhelyek. Úgyhogy büszkén mondhatjuk, hogy ez az ismét teltházas verseny lesz, és remélhetőleg jó.
A kenyai Sebastian Száve elsőként törte át a 2 órás áramhatárt maratonfutásban, miután ma 1 óra 59 perc 30 másodperces idővel diadalmaskodott a London maratonon. A korábbi csúcsot honfitársa, a két éve balesetben elhunyt Kelvin Kiptum tartotta, melyet a 2023-os Chicago maratonon ért el. A nőknél ugyancsak minden idők legjobb eredményét hozta a szigetországi verseny. Az etióp Tigst Assefa 2 óra 15 perc 41 másodperc alatt teljesítette a 42.195 méteres távot. A szombati nyitóvereség után a B csoportban szereplő Udvardi Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc összeállítású páros előbb 9-4-re kikapott az ötkarikás bronzérmes olasz kettőstől a genfi curling vegyes páros világbajnokság második fordulójában, majd a harmadik körben 9-4-re legyőzte a cseheket. A VB-n két csoportban 10-10 páros van, az első helyezettek az elődöntőbe jutnak, míg a második-harmadik helyezettek keresztbe játszanak majd a négy közékerülésért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Sportvilág.